30. fejezet. Megérkezünk Szoaszonba. A haditerv. A lőporaktár kikémlelése. Üten és Bard kitűzi a székesegyházra a háromszínű zászlót. Átmászom a lőporaktár falán. Mollár kapitány. Ragonőrmester. Dorkűr alezredes. Megkezdődnek a tárgyalások. Ígéretet kapok, hogy semlegesek lesznek. Éjfélkor hangos kopogtatással kértünk bebocsáttatást Üten édesanyjánál, aki kitörő örömmel fogadott minket, és épp oly kevésbé tudta, mint a városkapu őre, mit rejt a kocsi, és nyugodtan beállította az udvarba. Mint hogy másnap kirakodó vásár volt Szoaszonban, elhatároztuk, hogy csinálunk egy óriási háromszínű zászlót, és kitűzzük a székesegyházon lengő fehér lobogó helyébe. Ütenné, aki nem nagyon tudta, miben mesterkedünk, és bizonyára nem számolt a következményekkel, ideadta nekünk a piros függönyt az ebédlőjéből, meg a kéket a szalonjából. Ehhez már csak egy lepedőt kellett kivenni a fehér nemű szekrényből, s kész volt a nemzeti zászló. A rúd miatt nem fájt a fejünk. Jó lesz nekünk az, amin most a fehér zászló leng. A zászlórudak nem politizálnak. Mindenki munkához látott. Üten, Ütenné, a szakásnője, Bard meg én szorgalmasan vartunk. Hajnali háromkor, amikor felvíratta reggel, elkészültünk az utolsó öltéssel is. Most elmondom, hogyan osztoztunk meg az elvégzendő munkám. Én vállaltam a lőszerraktár elfoglalását. Ez alatt Üten és Bard, mintha a székesegyház tornyából akarnának gyönyörködni a napfelkelte szépségeiben, kinyitatják a templom kapuit, letépik a fehér zászlót, s helyébe kitűzik a háromszínűt. Abban maradtunk, hogy a sekrestyést, ha okvetetlenkedni próbál, egyszerűen kidobják a toronyból. Üten karabéllyel fegyverezte föl Bardot. Maga pedig két csövű vadászpuskát akasztott a vállára. Mihet kitűzték a zászlót, s a sekrestés bezárták a toronyszobába, Üten zsebre teszi a kulcsot, Bart pedig eljön hozzám a hírrel a Saint-Jean templom romjaihoz, ott van a lőporraktár. Nekem minden bizonnyal szükségem lesz Bart közreműködésére, mert a lőporraktár őrsége három főből áll, akik hosszú szolgálati idő után, mint egy kárpótlásul kapták ezt a kényelmes beosztást, s közülük kettő legény a talpám. Erről tanúskodnak harcban szerzett sebeik, melyekért még Napóleon korában a becsületrend szalagjával tüntették ki őket. Név szerint Dorkür ezredesből, Mollár kapitányból és Ragonőrmesterből áll a lőporaktár őrszemélyzete. Nem nehéz átlátni, hogy egymagamban nem sokra mennék velük. Miközben Bart hozzám csatlakozik, Üten, zsebében Lafayette kiáltványával, elindul Missa doktorhoz. Dr. Missa volt a szoaszoni liberális ellenzék vezetője, aki régóta hangoztatja, hogy mihelyt alkalom lesz rá, habozás nélkül sorompóba áll. Mint hogy ennél szebb alkalmat kívánni se lehet, joggal reméltük, hogy a doktor szavának áll majd. A doktorén kívül Üten még két barátjának segítségére számított. Az egyiknek Moró, a másiknak Quinet volt a neve. Quinet egyébként az egykori forradalmi konvent képviselőinek fia, később Lajos Fülöp idejében maga is képviselő lett, és még utóbb a köztársaság brüsszeli követe. Mindjárt meglátják, miképp válaszolt Üten két barátja a forradalom hívó szavára. Mihelyt elvégeztem dolgom a lőporraktárban, tervünk értelmében át kellett mennem Lignyé helyőrségi parancsnokhoz, s tőle, ha szép szóval nem, hát erőszakkal engedélyt szereznem a lőszer elszállítására. Figyelmeztettek, hogy Lignyé buzgó royalista, mi több, ultra. Amikor ideérkezett a párizsi fölkelés híre, kijelentette, hogy a párizsiak csinálhatnak, amit akarnak, ő kész a város romjai alá temettetni magát, de a romok ormán akkor is a királyság fehér zászlaja lobog majd. Biztosra vehettük, hogy az ő részéről fenyeget a legerősebb ellenállás. Nekem egyelőre nem ő miatta fájt a fejem, vártam, hadd kövessék egymás sorban a nap eseményei. Reggel, 3:10 kiléptünk Ütenné kapuján. Ez az asszony bámulatra méltó lelki erőt mutatott. A fiát is inkább bíztatta volna, nemhogy lebeszélte. Az utca végén elváltak útjaink. Bard és Üten a székesegyházba indult, én pedig a lőszerraktár felé. Mint hogy a Szent Zsán templom romjait a jól védhető főkapunk keresztül veszélyes lett volna megközelíteni, abban maradtunk, hogy a kőfalon vetem át magam. Ezzel szemben Bard, mihelyt ide érkezik, a főkapunál jelentkezik. 3-szor kopog egyforma időközökben, és akkor én kaput nyitok neki. 5 percet telt bele, és már ott álltam a fal tövében. Átmászni rajta nem volt nagy feladat, mert a nem is túl magas fal kövei közt bőven akadt hézag, meg annyi természetes lépcsőfok. De én még várakoztam. Csak akkor akartam hozzáfogni tervem végrehajtásához, amikor a fehér zászló helyén már a 3 színű lobog a székesegyház tornyán. Közben azonban, hogy kiismerjem a terepet, minden erőmet megfeszítve lassan felhúzódkodtam a falra, de csak annyira, hogy átnézhessek fölötte. 2 férfi, ásóval a kezében, békésen ásta fel a parányi kert 2 kis 4 szögét. Mihelyt megláttam bajuszukat és katonanadrágjukat, tudtam, hogy az a 2 katona áll előttem, aki a lőszerraktárral szemben lévő házban volt elszállásolva. Maga a lőszerraktár a 2 bejárati házikó egyikét foglalta el, esetleg mind a 2-t. A tölgyfából készült főkaput keresztvasak biztosították, szögek díszítették, és olyan erősnek látszott, mint egy várkapu. Tőle jobbra állt az egyik, balra a másik raktárépület. A kapu zárva volt. Miután sikerült egy pillantással körülkémlelni a csatateret, leugrottam a falon kívül, és a székesegyház felé fordultam. Egy pillanat múlva azt vettem észre, hogy a tető gerincén megjelenik 3 férfi feje, és hogy a fehér zászló rúdja lassan inogni kezd, oly szokatlan módon, amit egészen biztosan nem a szél idézett elő, mely mellesleg nem is fújt. Később a zászló meghajolt, aztán egészen eltűnt, és mikor újra felbukkant, íme 3 színűvé lett. Üten és Bard elvégezte, amit magára vállalt. Most én rajtam a sor. Nem is vesztegettem az időm. Épp csak a fegyveremet vizsgáltam meg, helyén van-e a töltés, aztán várakasztottam, és kézzel lábbal kapaszkodva felhúzódkodtam a fal gerincére. Az én katonám odalent már mással volt elfoglalva, mint az előbb. Ásójuk nyelére dőlve, látható csodálkozással bámulták a torony csúcsát, rajta a diadalmasan lobogó trikolort. Leugrottam a lőszerraktár udvarára. Amikor lábam megdobbant a földön, a 2 katona egyszerre fordult felém. A második meglepetés szemmel láthatóan jobban megviselte őket, mint az első. Még annyi időm is volt, hogy bal kezembe fogjam a puskámat és felhúzzam a 2 kakast. Aztán elindultam a katonák felé. Látták, hogy közeledem, de a megdöbbenéstől moccanni sem bírtak. Amikor 10 lépésnyire voltam tőlük, megálltam. Uraim, szóltam hozzájuk, szíves elnézésüket kérem, amiért így szokatlan módon hatolok be önökhöz, mint hogy azonban nem tudják, ki vagyok, föltehető, hogy nem engedtek volna belépni a kapun, márpedig ez mindenféle időveszteséget okozott volna, az én dolgom azonban sietős. No de uram, kérdezte Molnár kapitány, kihez van szerencsém? Alexandre Dumas vagyok. Apámat, Dumas tábornokot legalábbis névről ismerniük kellett, ha katonák voltak a köztársaság idejében. Én pedig Gérard tábornok megbízásába jöttem ide, azzal a parancsal, hogy átvegyem a szoaszoni katonai hatóságoktól a városban föllelhető lőszerkészletet. Íme itt a parancs, Kérem, hogy az egyik úr jöjjön ide és olvassa el. És bal kezemben a puskát szorongatva, jobbomat a két katona felé nyújtottam. A kapitány hozzám lépett, átvette a parancsot és elolvasta. Eközben ragonőrmester elindult a ház felé. Kérem, uram, szóltam rá, minthogy nem tudom, miért kíván bemenni a házba, kénytelen vagyok ragaszkodni hozzá, hogy ne mozduljon a helyéről. Az őrmester nem mozdult a helyéről. Molnár kapitány visszaadta a parancsot. Rendben van, uram, mondtam. Szeretném megkérdezni, mit kíván tőlünk. Az én kívánságom, uraim, roppant egyszerű dolog. Bizonyára önöknek is feltűnt az a háromszínű zászló. A kapitány biccentett annak jeléül, hogy a zászlót kétségtelenül látta. Ha pedig a fehér zászló helyére kitűzték a köztársaság színeit, ez annak a jele, hogy segítő társaim vannak a városban. A fölkelés minden percben várható. Folytassa, uram. Folytatom, uram. Közölték velem, hogy a lőszerraktárt három kitűnő francia hazafi őrzi, akik nem csak hogy szemben nem szegülnek Gérard tábornok parancsával, hanem segítségemre lesznek a végrehajtásában. Én tehát teljes bizalommal fordulok önökhöz, uraim, azzal a kéréssel, hogy támogassák feladatomat. Uram, önnek be kell látnia, válaszolta a kapitány, hogy a mi együttműködésünk lehetetlen. Ez esetben kérem, maradjanak semlegesek. Miről van szó? Szólt közben egy harmadik személy, aki ebben a pillanatban jelent meg a ház ajtajában, ingujasan, közönséges vászonpantalóban, s egy sejemkendővel a homloka körül. A lezredes úr, magyarázta a kapitány egy lépéssel közeledve fölötteséhez, ezt az urat Gérard tábornok küldte. Úgy látszik, Párizsban győzött a forradalom, és Gérard tábornok a hadügyminiszter. Rá kellett szólnom a kapitányra, aki mind jobban közeledett a ház felé. Uram, figyelmeztetnem kell önt, hogy ne menjen közelebb az alezredes úrhoz. Inkább őt kérem meg arra, hogy fáradjon ide. Úgyis szeretném neki bemutatni hódolatomat, továbbá Gérard tábornok parancsnál. A tábornok saját kezüleg írt parancsáról van szó? Kérdezte az alezredes. Az ő saját kezű aláírása van rajta, uram. Figyelmeztetem, hogy tagja voltam a tábornok vezérkarának, tehát felismerem az aláírását. Ennek én csak örülök, alezredes úr, így bizonyára könnyebben megértjük egymást. Az alezredes hozzám lépett. Átnyújtottam neki a parancsot, és egyúttal kihasználtam azt a lehetőséget, hogy mind a hárman egy csoportba kerültek. Úgy helyezkedtem el, hogy elálltam a lakásuk felé vezető utat. Most is hárman voltak ugyan ellenem, de ők fegyvertelenül. Nos, a lezredes úr, kérdeztem egy idő múlva. Más nem mondhatok, uram, mint hogy ezen a parancson csak ugyan Gérard tábornok aláírása látható. És ez nem elég ok arra? Kérdeztem nevetve, hogy ön valami más is mondjon, a lezredes úr. Az alezredes néhány szót váltott két társával. Mit kívánt ezektől az uraktól, amikor kiléptem a házból? Csak azt, hogy maradjanak semlegesek, alezredes úr. Nem akarom önöket megfélemlíteni, és nem követelek semmit, ami nem fér össze a lelkiismeretükkel. Ha rokon szembeznek mindazzal, ami most történik, akkor fogjanak velem férfias nyíltsággal kezet, és adják becsületszavukat, hogy nem állják útját küldetésemnek. Ha azonban szembe akarnak velem szegülni, akkor mondják meg, azt is nyíltam, és állítsanak félre minden úton módon, mint ahogy én is mindent el fogok követni, hogy félreállítsam az utamból önöket. Az alezredes újra tanácskozott a társaival. Valamennyien öreg katonák vagyunk, uram, mondta aztán. Annyi lövöldözésben volt részünk, hogy nem ismerjük már a félelmet. Más körülmények között bizonyára elfogadnánk az ön kihívását, sajnos azonban, vagy hála Istennek, nem is tudom, értesülései pontosak. Mi csak ugyan hű fiai vagyunk a hazának, és ha ön beleláthatna a szívünkbe, akkor tudná, mit érzünk a háromszínű zászló láttán, melyért 15 esztendeje bánkódunk. Mit kíván tőlünk? Mire kötelezzük magunkat, uram? Arra, hogy visszavonulnak szállásukra, és nem jönnek ki addig, míg halálom hírét nem hallják, vagy én magam fel nem oldom ígéretüket. Erre magam és társaim nevében katonai szavamat adom. Kinyújtott kézzel indultam az alezredes felé. Egy helyett három kéz nyúlt felém, három kéz szorítás fogadott. Erről ne is beszéljünk, jegyezte meg az alezredes. Ilyen vállalkozásnak, mint az öné, sikerülnie kell. Nagyon hálás lennék, ha néhány jó tanácsot kaphatnék. Az alezredes elmosolyodott. Hová készül innen? Lignyéhez, a helyőrség parancsnokához. Ismeri? Semmit se tudok róla. Az alezredes a fejét csóválta. Mit jelentsen ez? Kérdeztem. Óvakodjék tőle. Utóvégre parancsom van. Hát aztán. Számíthatok a segítségükre? De még mennyire? Ha nem semlegesek, akkor szövetségesek leszünk. Ebben a pillanatban három kopogás hallatszott egyforma időközökben. Ki van ott? Kérdezte az alezredes. Egy barátom érkezett, alezredes úr, hogy szükség esetén a segítségemre legyen. Hangosan oda kiáltottam. Várjon, Bard, mindjárt kinyitom a kaput, barátok közt vagyok. Aztán visszafordultam a három katonához. Most pedig, uraim, mondtam nekik, szíveskedjenek visszavonulni szálláshelyükre. Rendben van, mondták. A szavukat remélem állják. Nem szoktuk adott szavunkat megmásítani. A három katona belépett a házba, én pedig kinyitottam a kaput.